Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok.
Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazságban járnak életükben, Isten törvényére nagyon gondjuk, és a szerint élnek minden időben. Szent bizonyságét, akik megőrzik, és az Istent szívük szerint keresik.
A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 396. dicséretünket. A 396. dicséretünk valamennyi versét énekeljük, a harmadik vers éneklése alatt mehetnek el a gyermekek a gyermekórára. Az ének így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amit írva található a János írása szerint való Szent Evangéliumban, annak a 17. fejezetében, az első és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen, a János Evangélium 17. fejezetében így szól hozzánk Isten igéje. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként a hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, és elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyet bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál, tiéd voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. És most tudják meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, őnekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most meg te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömet teljesen bírják ő magukban. Én a ígéret nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból vagyok, azért szenteld meg őket. Te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra, és én ő érettük oda, szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ilyen nagy szeretetet adtál nekünk, Urunk, és ilyen nagy kegyelemet vettél bennünket körül, hogy itt lehetünk, és hallgathatjuk az igét ezen a szép vasárnapon. Köszönjük, hogy ilyen megkülönböztetett emberek lehetünk, akinek ott van a szívében az irántad való vonzódás, akik szeretünk téged, és szeretjük hallgatni a te beszédedet. És azért jöttünk, hogy itt még jobban meghalljuk, mint otthon. Otthon is olyan sok áldás az nekünk, amikor leborulunk előtted, és olvassuk a Bibliát, és hozzád fordulunk, és amikor a gyülekezet közösséggel vagyunk, akkor itt egy közös megtapasztalásban van részünk, hogy valamennyiköz szólsz, és egy gyülekezetet formálsz minden egyes igehirdetés közben szent lelked által. Köszönjük azt az igét, ami most eljut mi hozzánk. Azt az üzenetet, amit nekünk átadsz. És látod, Urunk, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és lehet, hogy ugyanabból a üzenetből különböző
árnyalatokat ismerünk meg, vagy újabb és újabb tanításokat, mert különböző gondokkal és élethelyzetekkel jövünk hozzád. Köszönjük, hogy most örömöt mondtál a beszédedben, a felolvasott ígében azt olvastuk, hogy azt akarod, hogy a te örömöd a tanítványokban legyen. Ha szomorúság van a szívünkben, vedd ki azt, és add helyette a veled való kapcsolat örömét. Ezekben a szavakban a búcsú szavakat hallottunk. Urunk, hogyha valakitől el kellett búcsúznunk, akkor te pótold a hiányt, így legyél azokkal, akik szomorúk szívek gyászolnak, a te jelenléteddel pótold ezt a hiányt. Imádkozunk hozzád betegségeinket eléd hozva. Te voltál eddig is a mi áldott orvosunk, és olyan sokszor megtörtént az, hogy lelkiképpen megérintettél bennünket, és ebből a testi gyógyulás is támadt. Köszönjük, Urunk, hogy így rád bízhatjuk gyengeségeinket, betegségeinket, és imádkozhatunk a mi szeretteinkért is, akik nehéz úton járnak a szenvedés útján, gyógyítgasd őket. Hálát adunk neked, hogy életünk a te kezedben lehet, és így megnyugodva, édesatyánk, a te kezedből fogadunk el mindent. Eléd hozzuk, Urunk, most a csendes imádságra a mi családjainkat. Hagyjál keresztény családokat itt a gyülekezetünkben, és a mi magyar népünknek. Imádkozunk a mi gyermekeinkért, hogy áld meg a mi gyermekeinket. Most, akik a gyermekórán hallgatják az igét, a gyermek munkás szolgálatát. Legyél, Urunk, a hitoktatókkal, akik az iskolában végzik a munkát. Legyél a mi gyülekezetünkkel, növeld a mi gyülekezetünk tagjait megtérőkkel. Köszönjük, hogy nagy és fenkölt és ünnepi alkalmak vannak előttünk, amikor a reformáció 500. évfordulója alkalmával együtt lehetünk ma este is, amikor irántad való hálával ezt az emléktáblát leleplezzük, és kérjük azt, hogy a mi gyülekezetünket, amit eddig is hordozta, ezután is hordozzad. Köszönjük, hogy ilyen nagy alkalmat adtál a mi gyülekezetünk életében, amiről ez a tábla is tanúskodik majd. Köszönjük, hogy a szívünket ünnepi hangulatba öltözteted, amikor majd egy ünnepi koncertet hallgathatunk, áld meg a művészeknek a szolgálatát is. És most, Urunk, kérjük az igédet, te szavadat, szólj hozzánk. Adj nekünk értelmes szívet és engedelmes lelket, hogy amit hallunk, azt befogadjuk és megtartsuk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, énekelvén a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban, a János Evangélium 17. fejezetében. Onnan is a 20. és azt követő verseket olvasom. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is,
akik az ő beszédükre hisznek, majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te, én bennem, atyám, és én, te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egy legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, én, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és meg is ismertetem. Hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves ige hallgató testvérek és ige olvasó testvérek, a mai napra a János Evangélium 17. részét jelölték ki, akik a bibliaolvasó kalauzt készítették, és ezt olvassák a református testvérek az egész Kárpát-medencében. És most a főpapi ima az, ami előttünk van, ami Jézus búcsú beszédének a végén hangzik el. Közvetlenül a kereszt halála előtt mondja ezt el, amikor pedig ezt mondta, hogy én életük oda szentelem magamat, a 19. versben, az azt jelenti, hogy most megyek, meghalok értük. Tehát oda szentelem magamat, most megyek a keresztre. Oda adom magamat a helyettük való szenvedésre. A legnagyobb áldozatot most fogom bemutatni, és az áldozat bemutatása előtti utolsó szavak ezek. Tehát így tudjuk behelyezni ezt a részt a János Evangélium összefüggésében. Először is, mikor, vagy hol, első kérdés, hogy hol mondta el Jézus ezeket a szavakat? Egyáltalán a búcsú beszédeit hol mondotta el? A János Evangélium végén vannak a búcsú beszédek. Elkezdte a búcsú beszédeit a vacsora helyén, abban a házban, ahol elkészítették a páska vacsorát, ahol az a nagyon érdekes történet van följegyezve, hogy a lábmosás történet, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábait, és ez a 13. fejezetben van, és ott elkezdte nekik mondani az utolsó szavait. Ezután volt az utolsó vacsora, mondhatom az első úrvacsorázás utána, majd elindultak. Elindultak kelet fele a Kidron patak völgyébe, és közben, menet közben Jézus tanított, beszélt, és mondta ezeket a szavakat a tanítványoknak. Teli hold volt, és a teli holdnál jól lehetett látni a nagy szőlőket, a szőlőfürtöket is. Ekkor mondta el a 15. fejezetben lejegyzetteket, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Erről szólt a múlt vasárnapi igehirdetés, amikor voltak a mennyei szőlőtőről beszéltem. Utána átment a Kidron patakján, és közeledett a Gecsemáni kertjéhez, és tudta, hogy hamarosan Júdás is megérkezik majd, hogy itt elfogják a Gecsemáni kertben. Ezért megállt, és még mielőtt bement volna a Gecsemáni kertjében, elmondta az utolsó részét az ő búcsú beszédének, és utána pedig imádkozott. Nagyon érdekes az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan illeszkedik a beszédhez az imádság. Úgy, hogy a beszéd után mondott egy imádságot. Mi követjük Jézus példáját, egy-egy prédikáció után imádkozunk. Ezzel példát is mutatott. De azt is elmondhatjuk, hogy nem csak egy beszéd után imádkozott, hanem tulajdonképpen az úrvacsora után is imádkozott. Mert nem régen úrvacsoráztak, és most utána imádkozik. Mi is az úrvacsora vétel után szoktunk imádkozni. Azt is elmondhatom, hogy miután a családjával együtt van, akkor imádkozik. Az ő családjával együtt imádkozik. Mert ez az ő igazi családja. Emlékszünk a történetről, hogy egyszer, amikor tanít, akkor jönnek a valódi családtagok, az édesanyja, meg a testvérei, vagy féltestvérei, és nem tudnak bemenni a sokaságtól, beüzennek Jézusnak, és mondják, hogy itt van a te anyád és a testvéreid, és Jézus azt mondja, kik az én anyám és testvéreim? És a közelében levőkre mutatott a tanítványokra, akik hallgatják az én atyámnak akaratát, és követik, az az én anyám, fitestvérem és nőtestvérem. Tehát most a családjában van, és a családjában imádkozik. Ezzel is példát mutat nekünk, hogy a családjunkban imádkozunk. A családunkban imádkozunk. Mint hogy már annak idején az Ábrahám történetben látjuk, hogy az ő háza népének beszélt az Isten dolgairól a családjának. Dávid még többet tett, az egész népet megáldotta, és nekik beszélt Isten dolgairól. Jézus most a saját családjának beszél, és róluk beszél, és értük imádkozik. Ebben is példát mutat mi nekünk, hogy a családunkat vigyük az Úr elé. Továbbá azt is megfigyelhetjük, hogy Jézus elmondja ezt az imádságot, ami egy búcsú alkalmával hangzik el. Ha egy barát elmegy tőlünk, akkor imádkozunk. Nem egyszer előfordult, hogy kedves barátaink, mondjuk külföldi barátaink is elmentek tőlünk, és akkor egy imádsággal kísértük őket el. Amikor valaki búcsúzik, akkor imádkozik. Amikor Jákob haldokolt, akkor imádkozva megáldotta 12 fiát. Amikor Mózes elvált a néptől, és az Úr magához vette, eltemették, aztán magához vette, mielőtt meghalt volna, megáldotta 12 törzset. Jézus meg most megáldja 12 tanítványát. Tehát most elmondja az utolsó szavait, az imádságot, a főpap imádságot. Most, amikor bemegy a közbenjáróként az Isten elé, most mielőtt meghal, hogy közbenjárónk legyen, imádkozik. Ez volt tehát a rövid bevezetés a főpapi imádsághoz, de így nevezzük ezt a 17. fejezet. Tehát ami azonban más, mint egy emberi imádság. Nyilvánvaló, hogy imádságnak mondhatjuk, hiszen Jézus Krisztus, a názáreti Jézus emberi természetben volt itt. De ugyanakkor az egész fejezet arról beszél, hogy ő Isten. Hogyha ezt a részt elolvassuk otthon figyelmesen, láthatjuk, hogy itt tulajdonképpen az isteni személyek beszélnek egymással. Csak az egyik isteni személy éppen a Földön van, a másik emberi testben, a atya pedig a mennyben van. De azért van ebben egy olyan titokzatos dolog is, hogy Jézus úgy volt lenne a Földön, hogy azért a mennyben is volt. Tehát nem szűnt meg az istensége, ő a Szent Háromság második személye maradt, és itt ez a fejezés tulajdonképpen egy olyan fejezés, ami az isteni személyek közt való beszélgetés. És itt csak levett sarúval állhatunk meg. A legnagyobb reverenciával és tisztettel állhatunk meg, mert olyat hallunk, amit az embernek nincs joga hallani, hogy ez a földi ember, ez a senki, ez a por teremtmény belehallgathat kicsit abba, hogy az Isten hogyan forgatja a gondolatait, vagy hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek hogyan beszélnek egymással. Itt tulajdonképpen ebben a János Evangélium 17. részében a Szent Háromság második személy és az első személye, a Fiú és az Atya beszél egymáshoz. Az egész fejezet a Jézus istenségéről való tanúság. Tulajdonképpen, és ez egy folytatása annak a hosszú beszélgetésnek, ami akkor kezdődött, amikor Jézus elhagyta mennyet, karácsony előtt, a mennyben volt egy beszélgetés. És akkor fejeződik be, amikor most majd elhagyja a földet, hogy befejezi a földi munkáját. De pontosan tudjuk, hogy ez a beszélgetés, ez a velünk kapcsolatos beszélgetés, ami itt az inkarnációval volt összekötve, a testélétel volt összekötve, hogyan kezdődött? Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, ez a beszélgetésnek az kezdete, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy itt vagyok, Atyám, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezután Isten testet formált ő neki. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében halljuk azt, amit az örökké valóságban Krisztus mondott az Atyának, itt vagyok, Atyám, hogy teljesítsem a te akaratodat. Kész vagyok, felvállalom, megyek. És amint ezt elmondta, akkor az Atya ő neki testet formáltotta Mária méhében, és akkor lejött a földre. Ekkor kezdődött, ez volt a beszélgetésnek az első része, ez volt az alapköve, a záróköve pedig ez, amikor Jézus azt mondja, az igét, amit nekem adtál, nekik adtam, most oda szentelem magamat, és hozzád megyek. Ez a 33 éves intervallumnak az eleje és a vége az isteni beszélgetés vonatkozásában. És közben szintén voltak olyan nagyon izgalmas beszélgetések, amiket feljegyzett azért a Biblia is. Mi méltatlan emberként bár, de belehallgathatunk ezekbe, amikor a Jézus földi élete során egyszer csak belehallgatunk abba a beszélgetésbe, ami a Szent Háromság Isten személyei között van. Például a János evangélium 11. részében, a 41. versben Jézus itt a földön járva, egy temetőkertben, egy sír mellett megállva, egyszer csak felfohászkodik, és azt mondja, hogy Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, és tudtam is, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Tehát látjuk a názáreti Jézust a földön járva, valódi emberként, aki földi szánalmat ismerve sír a barátjának a sírboltja mellett, hiszen Lázár már negyed napja meghalt, és egyszer csak kiderül az, hogy több ez a Jézus, mint csak egy egyszerű földi személy, egyszer csak fölragyog rajta az istenségemet, belehallunk abba a beszélgetésbe, hogy érdekes, itt a Szent Háromság Isten két személye beszél egymással, itt az Istenről van szó, Jézus szól az Atyához, egyszer csak úgy az emberi síkból kiemelkedik, fölé emelkedik az Atyám, és folytatódik az a beszélgetés, ami az örökké valóságban volt. Azt is mondhatom, hogy ez a beszélgetés azért az örökké valóságban is zajlott el, hangzott el, mert azt mondja a János evangélium a 3. részében, hogy az Isten fia, aki itt a földön van, ugyanakkor mégis a mennyben is van. Ez azt jelenti, hogy nem szűnt meg ő Istennek lenni. Tehát ő, aki a Szent Háromság második személy, most a földön testi formában itt van, de ő ugyanakkor Isten is. És az isteni személybe beszél. Testvérek, hogy ez micsoda ajándék, hogy mi ebbe kicsit belehallgathatunk, ami tisztátalan füleink hallhatnak olyan szavakat, amik az Istenre vonatkoznak, és Istenségen belül hangzanak el. Vagy a János evangélium 12. részében láthatjuk azt, hogy Jézus körül van véve emberekkel, nagy sokaság, jönnek a görögök, beszélnek itt példázatokban, egyszer csak megszólal. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jött az égből. Megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azt mondta, hogy menj dörgött, mert hát nem tudnak ezzel mit kezdeni, de közben, miközben ők menj dörgésnek vélik azt, ami történik, az történik, hogy újra belehallgathatunk abba a beszélgetésbe, ami az örökké valóságból jön, és az örökké valóságba hangzik, vagy örökké valóságban hangzik, hogy a Szent Háromság, Isten, az Istenen belüli beszélgetés hangzik el, Jézus szól az atyának a földi relációból, följebb emelkedve egyszer csak kiderül, hogy ő a mennyben is ott van. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Azt szeretném, hogy a te neved nagy legyen. És szól az isteni hang, a kijelentés hangja, a bat kól, ahogy ezt a rabbik mondják, megdicsőítettelek, és meg is dicsőítelek téged.
Vagy a Máté evangéliumban azt látjuk a 11. fejezetben, hogy Jézus szintén körül van véve emberekkel, és körül van véve olyan emberekkel, akik nagy okosak, a világ bölcseivel, meg a nagy farizeus tudománnyal bíró emberekkel, meg ott vannak az ő kicsinyei, az egyszerű tanítványok, a halászok, és miközben beszélget velük, egyszer csak azt olvassuk, hogy hálákat adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek előtt, a kicsiknek még megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Tehát a földi vonatkozásból kiemelkedik valami mennyei, és ez pedig, amikor a fiú egyszer csak odafordul az atyához, még mindig vonalban vagyok. Megmaradt a kapcsolat. Most földi testben élek itt, de a kapcsolat megmarad. Atyámnak nevezem őt, és hálát adok, hogy elrejtettél bizonyos dolgokat, és jelentetté bizonyos dolgokat. Így hát ámékodással és csodálkozással látjuk ezt, hogy Jézus a földi testében való napjai idején is szinte az Istene élő kapcsolatban volt. Ezzel is kicsit példát mutatott nekünk, testvérek, egész sok áttétellel tudjuk ezt magunkra alkalmazni, de egész egyszerűen azt jelenti, hogy éljük a magunk is profán életét. És imádságban hirtelen fölé tudunk emelkedni mindennek, és tudjuk az Isten segítségül hívni. Van egy nehéz helyzet az életünkben, és minden földi és emberi és más nincs, csak ez az immanens világ, ami körülvesz bennünket, gondhatná másnak is. Az egyik embernek egyszer csak a lelke fölemelkedik, ez fölé a sík fölé, és belekapcsoljuk az Isten síkjába, és segítségül hívja az Urat. Kórházban. Orvosi vizsgálat közben, gyógykezelés közben, temetőben bemegyünk a főnökhöz, balesetér. Egyszer csak felül emelkedik az embernek a lelke, a földi dolgok fölé, és az Istenben vagyok. Mert az egy imádság Jézus, az emberi testben levő Jézus egyszer csak fölé emelkedik a földi síknak, és az isteniben szólal meg, de hát ő mindig abban is volt. Mert úgy hagyta el a mennyet, hogy ugyanakkor mindig a mennyben is ott maradt. Nem szűnt meg Istennek lenni emberi testben sem. És most elmondja az utolsó beszédét ennek az isteni beszéd sorozatnak, ami tehát elkezdődött akkor, amikor mielőtt lejött volna a földre, elmondta, hogy itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. És a földi munkája végén ezt elmondja, hogy most már miután mindent odaadtam nekik, most az életemet is odaadom. És majd ott fejeződik be, amikor a mennybe ér, és azt mondja az atyának, hogy itt vagyok én és a fiak, akit adtál nekem. Másodszor ezt a részt elemezve azt vizsgálhatjuk, hogy kikért imádkozik. Mert itt személyekért imádkozik, akiknek az a jellemző, hogy ők azok, akik az atyái voltak, de odaadta az atya őket a fiúnak, és most ő érettük imádkozik. Mindenféleképpen személyekről van szó, hogyha a János evangélium 17. részét nézünk, akkor mindig azt látjuk, hogy a személyes névmások különböző formáiban jelennek meg, mégpedig ilyen figyeljük meg, hogy tieid voltak ők, de őket nekem adtad. Vagy az, hogy megőriztem őket, és ők közülük egy sem veszett el. Az én igémet nekik adtam. Tehát személyekről, konkrét személyekről van szó. Azt is mondja, hogy nem a világért imádkozom, hanem azokért imádkozom, akiket nekem adtál a világból. Tehát nem úgy általában az egész világért imádkozik, hanem tudja, hogy a világon vannak emberek, akiket az Atya kiválasztott, és ő neki odaadott, és azok az övéi már. És mivel az enyémek, én érettük oda szentelem magamat. És végig ezt olvassuk, hogy én ő érettük szentelem őket, oda magamat, és őket megőriztem, és őrizd meg őket. De kik ezek, akiket itt emleget, akikről ezt mondja az első részben, hogy megőriztem őket, egy sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, az én igémet nekik adtam, és most őrizd meg őket, szenteld meg őket, hogy hozzád és hozzám tartozzanak. Kik ezek? A tanítványok. Tulajdonképpen ez a akkori korral érthető, meg Jézus nem volt a Földön, és embereket megismert, elhívta őket, tudjuk a 12 tanítvány nevét, azt meg megtanultuk annak idején, és ezek azok, akik elhagytak mindent, és Jézus követték, és Jézus most érettük imádkozik. Én megőriztem őket, amíg itt vagyok, most már nem tudom megőrizni őket, mert elfognak, mert a keresztfára visznek, és ott mindent leteszek, de Atyám, őrizd meg őket. Tehát ezek a tanítványok, a Pétertől kezdve a Jakabig, és a Tamáson keresztül a Zebedeus fiain, Jakab, János, és a többin keresztül az összes tanítvány. Egyet nem sorol közéjük, a veszedelem fiát azt nem emlegeti. De akiket így kiválasztott, hogy örök életre, üdvösségre választott, azokat Atyám, őrizd meg. Ő érettük imádkozik, és ez az imádság, ami megtartja őket. Ez az imádság, ami megtartja őket, mert emlékezünk arra az epizódra a szenvedés történetben, hogy amikor Jézus elmondja, hogy ő szenvedni fog, akkor Péter azt mondja, hogy soha meg nem tagadlak téged, és mondja Jézus, hogy mielőtt megszólal a kakas, te háromszor megtagadsz engem, hogy ismersz engem, és hozzátesz, hogy a sátán kikért téged, hogy megrostáljon, mint a búzát, hogy van tovább, de én imádkoztam érted. Ez az imádság van most előttünk. De én imádkoztam érted, tehát jön az ellenség, és jön a rosta. Különböző rostákat használ az ellenség, és ebben a világban különböző rosták vannak, amit áteshetnénk, kihullan a mi életünk, nem maradna belőlünk semmi, de azt mondja, én imádkoztam érted. És ez az imádság az, ami megtartja Pétert. Abban rettetes nehéz helyzetben azon a sötét éjszakán, és utána is, hogy nem járt úgy, mint Júdás, hanem megtalálta a bűnbánat helyét, és a bocsánat helyét, és Jézus kegyelmét. És én nem tudom, hogy mi az, ami előttünk van, milyen úton vezet majd bennünket az Úr, de ez olyan nagy dolog, hogy azt mondja, hogy azt mondta a tanítványoknak, hogy imádkozom, értetek. Tudnélék úgy vonatkozik ez ránk, hogy, és az a következő fő gondolat ebben az igehirdetésben, hogy Jézus nem hagyja abba a 12 tanítvány felsorolásánál, a 11-nél, esetleg a Mátyás a 12-dik, akit már bevon ebbe, hanem azt mondja, hogy de nem csak érettük imádkozom ezért a 12-ért, hanem azokért is kérlek, Atyám, akik majd az ő beszédükre hinni fognak én nekem. Ezek pedig a többi tanítványok. Ezek azok, akik pünköskor megtértek, hát a 3000 főnyi sokaság. Ezek azok, akik utána megtértek, az 5000 főnyi sokaság. Ezek azok, akik az ókor gyülekezetét alkották. Ezek azok, akik a középkorban a Krisztus gyülekezetéhez tartoztak. És ezek azok, akik majd hinni fognak a Jézus tanításának, ezek lehetünk mi, akik követjük az Úr Jézust. Ez azt jelenti, hogy ez az imádság ránk is vonatkozik. Ez az imádság a Jézus mindenkori tanítványára vonatkozik, akik hisznek ő benne. Akikre az a jellemző, hogy Atyám, a tieid voltak, de te őket nekem adtad, és most már az enyimek. És az enyimek is a tieid. Tehát az Istenhez tartozó emberekről van szó. És ő érettük imádkozik az Úr Jézus. A későbbi tanítványokért imádkozik. És hogy ahogy megőriztem a 12-t, ugyanúgy megőrzöm majd őket. És ez úgy vonatkozik ránk, hogy értünk is imádkozott, és ránk is vonatkozik az az imádsága, hogy Pétert megtartotta az Úr Jézus imádsága. Úgy bennünket is meg fog tartani az imádsága. Csak legyünk az övé. Legyen elkötelezett az életünk. Legyen elkötelezett kereszténység az, amit mi megmutatunk és élünk. És végül azt kéri az imádságban az Úr, és azt emlegeti, hogy ez is beletartozik az ő tervükbe és tanácsukba, az isteni tanácsba, hogy ezek egyek legyenek. Azt kérem, hogy ők egyek legyenek. Ezt a kereszthalál előtt imádkozza Jézus, ezt a kérést így mondja, hogy azt kérem, hogy te és én egyek vagyunk, úgy legyenek ők is egyek a mi szeretetünkben. Hogy legyen egy egység. És éppen egy olyan korban élünk, ahol egy különleges jelszó az, ami az embereket lelkesíti, vagy sokkolja, mint ahogy különböző korokban különböző jelszavak vannak. Például a 16. században a jelszó az volt, hogy igazság bármi áron. Most a 20.-21. században a jelszó egység bármi áron. Egységben az erő, ugye szekuláris értelemben, de vallásos vonatkozásban, hogy már legyen egy egyház. Egy közös nagy egyház, ez az a ökumenikus bűvszó, ami az embereket állandóan kíséri, hogy egy egységet létre kell, hogy meglássa a világ, hogy itt van egy egységes kereszténység, hogy ezek az emberek nem különböznek egymástól, hanem teljesen egyek. Most testvérek, ilyen teljes egység nem létezik. Ezt a teljes egységet az ördög akarja létrehozni. A látható egységet az ördög akarja létrehozni a kereszténységen belül. Hiszen egyáltalán nem baj, hogy vannak baptisták. Egyáltalán nem baj, hogy vannak evangélikusok. És tudomásul, hogy vannak katolikusok, meg ortodoxok is. Mert látjuk, hogy a kereszténység történelme során ez így alakult ki. És Isten tudja üdvözíteni az embereket, akik metodisták, azokat is. És a katolikus egyházból is tudja Isten üdvözíteni az embereket. Hiszen, hogyha valaki római katolikus, de a Bibliát olvassa, és az Úr Jézus Krisztusba veti a reménységét, hát az Úr Jézus üdvözít, nem egy egyház üdvözít. Hogyha valaki hisz az Úr Jézusban, az üdvözülni fog. Ezért mondta a Pál apostol Cornélius, vagy a Filippi börtönőrnek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem azt mondta, hogy milyen vallású legyél, hanem higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Az, hogy ilyen sokféle színe van a kereszténységnek, hogy a protestantizmuson belül, hiszen ez közelebb áll hozzánk, meg az igazsághoz is, hogy a protestantizmuson belül különböző felekezetek vannak, hát a luteránusok másképpen értelmezik a kiválasztás dolgát, másképpen értelmezik kicsit az úrvacsorát is, a különböző eltérések ellenére egy lelki egység megvan, de külső egységet nem kell létrehozni. Ez teljesen helytelen dolog, amikor valaki a külső szempontok alapján külső egységeket akar létrehozni. Az németeknél, a protestánsoknál volt evangélikus és református egyház. Nagy Frigyes idejéig, ő volt a der alte Fritz, ahogy mondják. Ez a nagy Frigyes református volt, a felesége luteránus, vagy fordítva. És nem tudtak együtt úrvacsorázni. Ezért létrehozta az Unitekését, az Egyesült Német Egyházat. Attól kezdve az evangélikusok, reformátusok együtt vannak. Hát próbálják mind a ketten megőrizni maguk hitvallási identitásukat, de hát ez megvalósítható mondjuk, de ez egy külső kényszerrel, egy királyi parancsal létrehozott egység volt. Nem külső egységet kell létrehozni. Jézus nem azért imádkozik, hanem azért, hogy a belső lelki egység meglegyen. És nem véletlen, hogy mikor mondja Jézus ezt az imádságot. Azelőtt, mielőtt egyé tette volna a különböző nemzetségeket. Tudnék, azt olvassuk a Bibliában, hogy az ő kereszt halálában egyé tette azt, ami nem volt egy. Egy lelki egységet létrehozott. Mégpedig azt olvassuk, hogy voltak különbözőségek, etnikai különbözőségek, társadalmi különbözőségek, és az emberek különböztek egymástól, mint ahogy falu mondják, nem vagyunk egyformák, az újunk se egyforma.
De mégis, hogyha a Jézus Krisztusban hisz valaki, akkor van valami közös, és egy lelki egység létrejön. És azt olvassuk a Jézus Krisztus kereszthaláláról, hogy egyé tette a két nemzetséget. Tehát a zsidót és a pogányt egyé tette. Tehát most már megvan a lelki egység. Nem azt jelenti, hogy most külsőképpen meg kell változni az embernek, hogy nemet kell mondani az ő származására, vagy identitására, hanem arról van szó, hogy a Krisztus gyülekezetében egymás mellett lett, egymás mellé került a zsidó, meg a pogány. Eddig ez szét volt választva, a pogány nem mehetett be a templomba, most a pogány bemehet a gyülekezetbe, és a zsidó ember is bejött a Krisztus gyülekezetébe, ha hisz az Úr Jézus Krisztusban. És ezért mondja, hogy ezt a két nemzetséget egyé tette, most már megvan a lelki egység. Ezt a kereszt haláló alkalmával tette, és ezt az imádságot azelőtt mondja el. Azért halok meg, hogy megtaláljuk azt a belső lelki egységet azok, akik bennem hisznek. És ezért mondhatta Pál apostol később, hogy most már nincs zsidó, és nincs görög, és nincs szkíta. És itt egy gyülekezet van, és a gyülekezetben megvan ez a csodálatos egység, amit Krisztus létrehozott. Ez az a gyülekezet, ahova mi is, bár különböző emberek vagyunk, különböző helyről jöttünk, megvannak a külső különbözőségek, mégis beletartozunk. Ez a Krisztusnak az a csodálatos egységes nyája, gyülekezete, aminek lelkiképpen tagjai vagyunk, és adja Isten, hogy örökké azok is maradjunk. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 395. dicséretünk első versét. A 395. vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Imádkozzunk. Urunk, szüntelen hálát adunk neked azért, hogy arra méltattál bennünket, hogy hallgassuk a te beszédedet, a te igédet, amiről azt olvastuk, hogy te igéd igazság. Köszönjük, Urunk, hogy azokat a titkos gondolatokat, amiket az atyával formáltál, azokat nekünk kijelentetted, és abban olyan sok mindent elmondtál, ami az üdvösségünkre szükséges. Köszönjük azt a csodálatos békességet, azt az örömöt, azt a belső egységet, amit megmutattál nekünk ebből az isteni beszélgetésből. Csodálunk téged, megváltunk, Krisztusunk, a te istenségedért, a te nagyságodért, de leginkább a te szeretetedért, amivel szerettél bennünket, hogy a szívedbe zártad a mi dolgunkat, és mindent érettünk tettél, érettünk lettél emberré, életünk volt az a sok fáradozásod, nekünk jelentetted ki akaratodat, megőriztél a tieidet, imádkoztál értük. Köszönjük, Urunk, hogy most már mi is tudjuk, hogy hozzá tartozhatunk úgy, hogy az ígében olvastuk, hogy akik majd hisznek a tanítványok üzenetének. És köszönjük, hogy a 12 apostol üzenete, az evangélium, a leírt evangélium hozzánk is eljutott, és mi így megérthetjük a te kedves, jó, tökéletes akaratodat. és köszönjük, hogy mi is hihetünk azokban, és köszönjük, hogy itt rólunk is szó van. Hogy ahogy megőrizted a tieidet, úgy azokat, akik majd később élnek, és minket, akik később élünk, azokat is megőrződ. Köszönjük, hogy imádkoztál a Péterért, és ez azt jelenti, hogy a tieidért is imádkozol, és ez az imádság tart meg bennünket. Látod, Urunk, hogy saját erőnk kevés, hogy mi elesnénk, hogy a szívünk is rosszra tud fordulni, még rossz gondolatok is támadnak bennünk. Amikor nehezen tudjuk elfogadni azt az utat, amin vezetsz bennünket, Urunk, tarts meg bennünket a te hatalmaddal, igéddel és szent lelkeddel. Köszönjük, hogy van egy gyülekezet, van egy lelki egység. A világ bármely pontján élnek emberek, bármilyen nemzetiségűek, bármennyi különbség is van is közöttük. Van egy belső egység, az, hogy hisznek benned, az igéd igazság számukra. Hozzád tartoznak, és te megőrzöd őket. Hadd tartozzon a mi gyülekezetünk, és azon belül mi is hadd tartozzunk ebbe a csodálatos egységbe. És hadd lehessünk, és hadd maradhassunk ennek a gyülekezetnek élő tagja. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket adj meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Vegyük Isten áldását. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg a hirdetéseket. Örömmel hirdetem, testvérek, a mai délutáni alkalmat, amikor 6 órakor, ma este 6 órakor, mint ahogy már a meghívót el is vittük, és az utolsó padon vihetünk meghívott ilyet, és ennek egy kicsinyített változatát is, hogy ma este 6 órakor az emléktáblánkat fel tudjuk avatni, ami a szintériumban található, kimegyünk bal kéz fele, még le van takarva. Ez egyben van kötve egy ünnepi hangversennyel, és egy ünnepi beszéd hangzik el. Mi a gyülekezetünk így ünnepli a reformációt. Erre nagyon sokat készültünk, nagyon sok megbeszélés előzte meg a ma este 6 órakor kezdődő reformációs ünneplésünket. A testvérek anyagi áldozatot is hoztak, hiszen ezt a táblát, ami 151 ezer forintba került, ezt a testvérek adományából tudtuk kifizetni. Szépen elkészült, és majd meglátjuk, hogy milyen szép felirata is van. Erről majd a délutáni ünnepi beszédembe fogok majd szólani. A ma 6 órakor kezdődő ünneplésünkön két zeneművész ad koncertet, Alföldi Borús Eszter fuvolaművész és Alföldi Borús Csilla organaművész. Jöjjünk el, és vegyünk részt ezen a gyülekezet ünneplésre, tehát együtt ünnepelünk. Tehát erről kétféle meghívót is találunk. A kicsit azt azért készítettük, mert ha majd itt ülnek a testvérek, akkor már tudják, hogy melyik zenemű következik. Ezzel elkezdődik a reformáció ünneplése a gyülekezetünkben. Tudjuk, hogy minden esztendőben a három református gyülekezet Kispesten együtt ünnepel. Ennek a menetéről pedig egy másik
leírást találunk az utolsó padon. Ez, amelyiken nincsen kép. A reformáció hete, aminek a programjai a következők, ma este 6 órakor kezdjük, és majd a reformáció napján, 31-én a kispesti evangélikus templomban zárjuk. Eközött pedig kedden és szerdán fogunk két alkalmat tartani. Kedden a rózsatéri gyülekezetben, szerdán pedig a templomtéri református gyülekezetben. Szokás szerint egy igemagyarázat és egy előadás hangzik majd el. Hívjunk másokat is, és jöjjünk ezekre az alkalmakra, minthogy a mai esti ünnepi megemlékezésünkön már a másik két református gyülekezetből is várjuk a testvéreket, hiszen most kezdjük el a reformáció hetét. Ennek megfelelően akkor a kedden a 7 órás alkalmat nem tartjuk meg, hiszen akkor még éppen csak, hogy véget ér majd a rózsatéri alkalom. Sokféleképpen készültünk tehát erre a ma esti ünnepre, úgy is, hogy elkészült a csillár világítása, és a kistermünknek is a világítása. Láttam, hogy miközben énekeltek, hogy valami történt, hogy észrevették, hogy világosabb lett, a két középső kört is fölkapcsoltuk, és így most a két világítás együtt nagyon szépen segít nekünk abban, hogy a programnak a kisbetűjét is el tudjuk olvasni. Így hát a csillárból leszettük azokat a nagy búrákat. Emlékszünk, hogy nagy, kicsit sárgás búrák voltak, és eljött ezt a Magyarországon nem is kapható nagyon nagy égőt, ami 18 wattos helyeztük be, és ez sokkal gazdaságosabb is. Egy kis feladat vár ránk, hogy akik meg nem árt a lépcsőzés, bemegyünk az istentiszteletre a terembe, miután elköszöntek tőlünk, jöjjenek vissza, és egy búrát fogja meg, kettőt fogja meg mindenki, és vigye föl arra a karzatra. Tehát aki ezt vállalja, megköszönjük ezt a szolgálatot, tehát azt hiszem 18 búrát kell felvinni, de elég nagy búrák, hát ismerjük, mindig a fejünk fölött volt, láttuk ezeket eleget. És majd kérek két prezbiter testvért, hogy az asztalokat is majd szedjék össze. A hét folyamán egy érdekes esemény történik, pénteken 3 órakor a Korvin körúton egy emlékpark készült, ennek semmi köze a reformáció, csak éppen egybeesik a kettő, és pénteken 3 órakor lesz ott fölavatva. Annak az emlékparknak a rendeltetése az, hogy a vekelei díszpolgároknak a nevét megörökítik, ami bennünket úgy érint, hogy a díszpolgárok között található majd Bogdán Gyula nagytiszteletű úrnak a táblája, egy felirat és életének az ismertetése, amit szintén kihelyeznek oda. Én úgy gondolom, hogy nem akarom összehasonlítani a személyiségeket, de Bogdán Gyula talán, én azt hiszem, a legtöbbet tett Vekerléért lelki vonatkozásban. Az, hogy a történelmi Nagy-Magyarország minden részéről idejött reformátusokat összeszedte, és egy nagyon jó, egységes gyülekezetet hozott itt létre, felethetetlen érdemeket szerzett, egész telepünknek nagyon sok áldást hozott az ő ténykedése. Ő építette a templomunkat is. Tehát a gyülekezet alapító és templomépítő lelkészünknek a emléktábláját fogják majd kihelyezni itt a Korvin körúton, abban a díszparkban, ami ugyanakkor azért is jó nekünk, mert rendezettebb lesz a templom környéke, nem kell már gondoskodnunk a lomb eltakarításról, fűkaszálásról, és talán a kutya sétálók is bizonyos mértéket tartanak egy szép emlékparkot látva. Tehát pénteken 3 órakor, mivel ennek van ilyen gyülekezeti vonatkozása is, a polgármester úr is mond beszélre, de én is megszólalok, néhány dolgot elmondok Bogdán Gyuláról. A következő vasárnap, amikor óraátállítás lesz, az Úrnak szent asztalát megterítjük, és az úrvacsora sákramentumával élhetünk. Ez azért is szép nap lesz, az alkalom lesz a jövő vasárnapi istentisztelet, mert a presbiter választáskor 4 új testvér került be a presbiterek sorába, akik még nem tettek esküt, és a következő vasárnap fognak ők fogadalmat tenni. Ezért gyülekezetet várom, hogy ebben a fogadalomban, tételben ott legyenek imádkozó szívvel. Mivel, hogy 2 vasárnap ezelőtt megvolt a presbiter választás, és ezt hivatalosan is közzé tettük, és a múlt vasárnap, még ezen a vasárnapon is közzé tesszük. A gyülekezet gondokának Almási Sas Kálmán testvérünket választották. Presbiterek meg a következők, természetesen Almási Sas Kálmán, Molnár Sándor, dr. Kovács Gyula, dr. Kovács Gyuláné, Pál Jánosné, Mille József, Tömpe László, dr. Pápai György, Kántor István, dr. Kántor István és dr. Zsirka Klein Attila. És pótpresbiterek Balázs Miklós, Tömpéné Nagy Melinda, Törő Károly és dr. Benkő Erek testvéreink. Isten áldja meg az ő készülődésüket, hiszen január 1-től ez a presbitérium veszi át a presbiteri szolgálatot. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük, ja, még egy fontos hirdetnivaló van, a takarítás rendje elkészült. Megköszönöm a testvéreknek a takarítás szolgálatát. Ez nagyon hozzá tartozik a gyülekezet életéhez, ez a mi templomunk, mit tartjuk tisztán, és ez nagyon szépen működik a gyülekezetünkben, illetve várunk másokat is, akik majd ebben a szolgálatban bekapcsolódnak, mert kevesen vagyunk. A takarítás rendjét pedig elkészítették a testvérek, Zsóka testvérünk, és ki van függeszve, tehát mindenki tudja, hogy mikor következik. A záró énekünket énekeljük a megkezdett 395. dicséretünket. A 395. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük, és majd a himnusz éneklésével zárunk. A 395. dicséretünk második verse így kezdődik: szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Örülünk, hogy ilyen szép lendületesen tudunk énekelni, új életet kezdünk, mostantól kezdve lendületesebben énekelünk, mint eddig.